kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az energiapolitika túszává vált az ideológiai vitáknak és az álszentségnek, miközben a kormányoknak lényeges kötelességük garantálni az ellátásbiztonságot, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a szerb fővárosban. Szijjártó Péter a belgrádi energiafórumon kifejtette, miközben a nyugat-európai országok oly büszkén hangoztatják, hogy az elmúlt években megszabadultak az orosz kőolajtól, mára Európa vált az indiai olaj legfőbb vásárlójává, ahol pedig az orosz részesedés 0,5%-ról 35%-ra nőtt. Úgy vélekedett, a paksi bővítés jó példa arra, hogy még nem veszítette el mindenki a józan eszét a világpolitikában, mert noha az orosz Rosatom a fővállalkozó, de a helyszínen jelenleg amerikai, német és francia cégek is dolgoznak. Elementáris küzdelem várható a következő hetekben a NATO javaslata ügyében, közölte a tárcvezető a Fidesz frakciülésén. Szijjártó Péter figyelmeztetett, az Észak-Atlanti Szövetség elkezdte halványítani azokat a saját maga által előzőleg megrajzolt vörös vonalakat, amelyek kimondták azt, hogy a szövetség nem részese az ukrajnai háborúnak. Mi ebből teljes egészében ki akarunk maradni, szögezte le. A szomszédságunkban dúló konfliktus nem a mi háborunk, és ebből ki kell maradni, jelentette ki az országgyűlésben mondott napi rendelőtti felszólalásában Menzel Tamás. A fideszes politikus hangsúlyozta, súlyos a helyzet, hiszen egyes nyugat-európai és uniós vezetők már a sorkötelezettség visszavezetéséről beszélnek, a francia elnök pedig arról, hogy ha az orosz erők áttörik a frontot, katonai erőt kell küldeni Ukrajnába. A gyorsaságot és a bevethetőséget demonstrálja a Pápa bázis repülőtéren tartott Swift Response 2024 több nemzeti hadgyakorlat, közölte Túrzó Lajos alezredes, a létesítmény parancsnok helyettese. A hadgyakorlaton, amely egy magasabb szintű NATO próba alárendeltségébe tartozik, mintegy 4,500 katona vesz részt, 200 földi és 35 forgószárnyas légijármű vonul fel. Bizonyos elektromos rollerekre is kötelező lesz gépjármű felelősségbiztosítás kötni július 16-ától, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A jármű nettó tömege, illetve tervezési sebessége dönti majd el, mekkora lesz a díj. Ugyanakkor a piaci szereplők még nem tették közzé ajánlataikat, így egyelőre nem tudni, mennyit kell fizetni. Önkormányzati tulajdonban lévő utcák, járdák, hidak és kerékpárutak felújítására pályázhatnak az 5000 lakosúnál kisebb települések a Magyar Falu programban, jelentette be a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár közölte, a felhívás keretösszege 5 milliárd forint, út, illetve híd felújítása 45 millió forintig, járda felújítása 10 millió forintig lehet pályázni. Az Európai Unió tanácsa elfogadta a nehéz gépjárművekre vonatkozó széndioxid kibocsátási előírások rendeletét. A szabályok 2025-re 15%-os csökkentést irányoznak elő a 16 tonnát meghaladó tömegű nehéz tehergépkocsik esetében. 2030-tól az eredeti 30%-os javaslat helyett 45%-os kibocsátás csökkentést írnak elő, 65%-osat 2035-től és 90%-osat 2040-től. A városi autóbuszok esetében 2035-re 100%-ban kibocsátásmentesnek kell lennie. Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi az üvegházhatású gázok kibocsátásának megadóztatását célzó polgári kezdeményezést. Ez egyebek mellett arra kéri a brüsszeli testületet, segíts elő, hogy a széndioxid árazásból származó bevételeket újraosszák az alacsony jövedelmű háztartások között. Az Európai Unió tanácsa véglegesen elfogadta a közös agrárpolitika felülvizsgálatát. Ennek célja az uniós gazdák adminisztratív terheinek csökkentése és nagyobb rugalmasság biztosítása bizonyos környezetvédelmi feltételeknek való megfelelés tekintetében, írt a közleményében az uniós tanács. Az ukrajnai mezőgazdasági termékek behozatalát azonban továbbra sem korlátozzák. Közben éhségsztrájkba kezdett a varsói Szejm székházában a gazdák egy csoportja, amely már 4 napja ülősztrájkot folytatott a helyszínen. Szegeden és Szombathelyen két-két iskolát, Kulcson és Nyíregyházán, valamint Budapesten egyet-egyet kellett kiüríteni, mert bombafenyegetést kaptak. Többnyire e-mailben jött az üzenet, de a Magyar Hangportál összegzése szerint a nyíregyházi esetben telefonos fenyegetés történt. Többen rosszul létre panaszkodtak a csengeri börtön építésében részvevők közül, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. 97 fogvatartottból 12-en, míg a munkáltatás biztosító 37 személyi állományú ember közül 3-an torokkaparást és szemirritációt tapasztaltak. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint 24 ember került kórházba vizsgálat céljából. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, csapadék nem hullik, többfelé felé lénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink! A Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Radcsaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádió hallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Barbara Pace, Ellen Pace, miért hazudik a férfi, miért sír a nő? Gondolatok a férfi és a női gondolkodás különbségéről. A mai előadásban egy érdekes könyvről lesz szó, melynek címe Miért hazudik a férfi és miért sír a nő. Barbara és Ellen Pace pszichológiai könyve egy örök témát kutat, mégpedig a férfi és a nő közti pszichológiai különbséget. Számtalan verset, regényt ihletett a két nem eltérő viselkedése, kommunikációs stratégiája. Gondoljunk József Attila ódájára, vagy az ember tragédiájának kiváltó élményére. Mindkét nem csodálattal és kíváncsisággal kutatja az eltérő és hasonló tulajdonságokat, de végső megoldás nincs, és ez így van jól. A hatgyermekes házaspár szórakoztató és könnyed stílusban elemzi pszichológiai megfigyeléseit, amellyel a két nem közötti konfliktusok megoldására törekednek. Megállapították, hogy a férfi mindig az utolsó szó kimondására törekszik, fél a tartós kapcsolattól, neki mindig igaza van, a nő azonban állandóan beszél, és sír, ha el akar érni valamit, azaz érzelmileg zsarol. A két párkapcsolati szakértő megállapította, hogy a nő és a férfi közti különbséget az életben ősidők óta betöltött szerep és az ennek megfelelő agyi működés okozza. A nő ugyanis gyermekszülésre és a fészek védelmezésére született, még a férfi a vadász, az üldöző, védelmező és a probléma megoldó. A nő érzékeny férfira vágyik, aki ugyan kemény és férfias viselkedést tanúsít az élet minden területén, de a nő problémáira érzékenyen reagál. De mi van a zsörtölődéssel? Ennek az igének számtalan szinonimája van, a következőket ismerjük. Bosszant, zaklat, gyötör, nyaggat, veszekszik, idegesít, szekíroz, ingerel, vagy perlekedik és kínoz. A zsörtölődő szót gyakrabban használják nőkre, de mi lehet ennek a jelenségnek az oka, teszi fel a kérdést a két párkapcsolati szakértő. Az amerikai és nagybritanniai törvények a zsörtölődő nőket vízbe mártó székbe tették az elmúlt századokban. Sajnos 1809-ben még voltak ehhez hasonló büntetések, de nem vizsgálták ennek lélektani okait, pedig a jelenség értelmezésével sok szenvedéstől menthették volna meg a feleket. Mert bizony az állandó zsörtölődés általában a családban alakul ki, egymáshoz közel álló felek között. A zsörtölődő személy állandó bűntudatot akar kelteni a másikban, aki menekülhet az újság, a tévé, a számítógép mögé, sőt, emlékezett kiesést vagy csüketséget is tettethet. Ez a szekírozó módszer magában hordja a kudarcot, mert tudható előre, hogy negatív reakciókat fog kiváltani az áldozatokból. Ez a magatartás sértettséget és dühöt provokál, de még mindig nem tudjuk az okát, pedig egyszerű. Aki olyan munkát végez, ami leköti energiáját és boldoggá teszi, annak nincs ideje zsörtölődni. Ezek az emberek az életben erőtlennek érzik magukat, és nem képesek változtatni életükön. Aki erőtlen, frusztrált és rökközkötött, az próbál a párjában állandó bűntudatot ébreszteni. Pedig a könyv egyik alcíme így szól. A zsörtörődés, jaj kiáltás a megbecsülésért. A gyermekgondozási időszakot töltő édesanyák gyakran válnak ilyenné, mert felhalmozódott és állandóan ismétlődő teendőik elzárják őket a külvilági sikerektől. Pedig a megoldás nem az, hogy a férfiaktól azt várja a nő, hogy kitalálják gondolatait, hanem a megoldás az érzelmek, az elvárások nyílt kimondása, mert a férfi csak az egyértelmű kommunikációt érti. Ha a nő a zsörtörődő fél, akkor nem várhatja el a férfitől, hogy az megértse az eltitkolt érzelmeket és a szavak mögé lásson. A rossz kommunikáció, azaz a nem egyértelmű és nem elég szeretetteljes megnyilvánulás elidegenítheti a feleket, akik egyébként egymásra vannak utalva. Azok zsörtörődnek, akik elszigetelődtek és elismerésre vágynak. Az unalom vagy a lélekölő robotmunka válthatja ki ezt, de megoldható a helyzet akkor, ha az áldozat is elismeri a saját hibáját. Ugyanis az áldozatnak föl kell tenni a kérdést önmagában, figyele a másikra, megérti-e vagy megérzi-e az ő hangulatának okát, elismeri a másik fél teljesítményét, segít-e a házi munkában, stb. Tehát, ha az áldozat szembenéz a saját természetével, akkor odafigyel a másikra, elismeri annak teljesítményét, és nem viselkedik úgy, hogy a zsörtölődő értéktelennek érezze magát. A könyv szerzőinek tanácsa, az ilyen állandósult konfliktus, a rossz kommunikáció eredménye, ezért meg kell beszélni a problémát. A zsarnokoskodó fél viszont ne érezze azt, hogy a főnöke vagy a szülője lenne a másiknak. Ne ismételgesse állandóan elvárásait, és javítsa az önképét, jutalmazza meg magát napi teljesítményért. Úgyis a megoldás mindenre a szeretet, az elfogadás, a türelem, önmagunk és a másik fél irányában. A könyv azt is vizsgálja, hogy a férfi miért nem kér tanácsot senkitől. Tehetségtelennek érzi magát az a férfi, aki egy nőtől tanácsot fogad el. Ezért van az, hogy a férfiak sohasem állnak meg útbaigazítást kérni, holott megtehetnék. Erre a kérdésre szó szerint így válaszol a szerzőpáros. Több mint 100 000 éven keresztül a férfiak agyuk térérzékelő részét használták a zsákmány felkutatására és a célpontok eltalálására. Ezen idő alatt elsajátították a tájékozódó képesség művészetét, megtanultak érzésből visszatalálni a csapásukhoz, így aztán vadászat közben messzire elkalandozhattak, és utána mégis hazakeveredtek. Ezért van az, hogy három férfiból több mint egy képes egy ablaktalan szobába lépve 90 fokos tartományon belül ráérezni és rámutatni az északi irányra, amire öt nőből csak egy képes. A tény sajnos az, hogy az északi irány megérzését megtanulni nem lehet. Az ember vagy tudja, vagy nem. Az irányérzékelés legvalószínűbb magyarázata szerint a férfiak jobb agyféltekéjében nagyobb a vaskoncentráció, és ezért képesek megérezni a mágneses északi pólust. A férfi ugyanezzel a képességével talál vissza az üléséhez egy sportmérkőzésen, a kocsijához egy emeletes parkolóházban, és leli meg az utat valahová, ahol életében csak egyszer járt. A fészekőrző nőstények egyedül nem merészkedtek a horizonton túlra, ezért a tereptárgyak alapján tanultak meg tájékozódni, és sohasem volt szükségük irányérzékre, így nem is került bele az úgynevezett munkaköri leírásokba. Ha láttak egy fát, egy tavat vagy egy hegyet, eltájékozódtak a környéken és haza is találtak. Ez ahhoz is megadja a kulcsot, hogy hogyan kell egy férfinak útbaigazítania egy nőt. Ha azt mondja neki, hogy menjen addig az útig, ahol egy hatalmas tölgyfa áll, aztán vegye az irányt a tóparton álló Nemzeti Bank melletti rózsaszín épület felé, minden bizonnyal el is éri úti célját. Ha viszont azt mondja, hogy a nyugati leágazás harmadik kijáratánál térjen le a 23-as autópályáról, utána hajtson 5 kilométert északnak, valószínűleg lemegy a térképről. A férfiak nem tévednek el, pusztán alternatív úticélokat fedeznek fel. Egy férfi számára annak elismerése, hogy eltévedt, egyben annak az elismerése is, hogy kudarcot vallott első számú képességével, a tájékozódással. Ez a társalgási stílusban írt pszichológiai könyv azt is elemzi, hogy miért olyan fontos a humor a férfiak életében. Háromféle célt szolgál a férfiaknál a vicc. 1. Repertoárjával a többi férfival szemben előnyt szerezzen. 2. Hogy képes legyen kezelni a tragikus élményeket. 3. Hogy elismerje az igazságot. A nevetésnek is ősi gyökerei vannak. Először is a veszélyt jelzik vele, még a csimpánzok is, főleg ha elmúlt. A gyermek is, hogyha vége van a veszélyes helyzetnek. A férfiak a logikusan felépített vicceken nevetnek inkább, aminek kimenetele meglepetésszerű. Ők a jobb agyféltekét stimuláló sztorikat szeretik, míg a nők a bal agyféltekéjét. A férfi agy képes hihetetlen mennyiségű viccet eltárolni, ugyanakkor arra is használják a humort, hogy elrejtsék megrendülésüket a tragikus események kapcsán. Így nem látszik gyöngeségük. Ezért van sokszor egy-egy halotti tor után meglepően vidám hangulat, hiszen a sírás és nevetés pszichológiai és fiziológiai szempontból nagyon hasonló. Ráadásul endorfint szabadít fel a nevetés, amit a szervezetünk érzéstelenítésre használ. A nőknek írt jó tanács, a férfi hibáját ne vegyük észre, a jóért jutalmazzuk. A nők viszont helyzetüknél fogva ravasságra és fortélyokra, érzelmi zsarolásra kényszerülnek a kommunikációjukban, mert évszázadok óta nem ők diktálnak. A férfiak tévedésére nem illik rátapintani. Így ír a nőkről. A nők sokáig azt hiszik, hogy a testükről van szó. Mikor öregedni kezdenek, felsikoltanak. A dögönyöző nőt hívatják, majd a sebészhez és a fodrászhoz sietnek, gyertyát gyújtanak a templomban, elutaznak Lourdesba, új ruhákat csináltatnak, és lefekvés előtt hosszan dörzsölik arcbőrüket zsíros kenőcsökkel. Időbe telik, amíg gyanítani kezdik, hogy mégsem a testükről volt szó, hanem a szolgálatról, ami szerepük volt a világban. Ilyenkor elcsendesednek. Riadtan néznek a levegőbe, kevesebbet fintorognak, és nem kérdik idegen férfiaktól, olvasta az új Huxleyt, hanem hallgatnak, fiókokat rendeznek. Az öregedést úgy figyelik, mint a tudósok egy újfajta betegséget. Sok nőt megszeretnek ilyenkor a férfiak. Márai Sándor, köszönet a nőknek, részlet. Köszönet neked, aki megszültél, és neked, aki a feleségem voltál. És neked te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngétséget, egy meleg pillantást az utcán elmenőben. Vigasztaltál, mikor magányos voltam. Elringadtál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál, és neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt, és neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál, és neked, mert betakartad hajaddal az arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem, és neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. Köszönet a nőknek. Köszönet. Érdekességképpen megjegyezhetjük, hogy a nők tollából kevés ilyen férfit dicsérő vers látott napvilágot. Talán ez is a helyzetükből és gondolkodásuk különbözőségéből adódik. József Attila, Óda. Itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege, száll. Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad. Megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündér nevetés. Ó, mennyire szeretlek téged! Ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, s a mindenséget. Ki, mint vízes és önnön robajától elválsz tőlem, és halkan futsz tova, míg én, életem csúcsai közt a távol közelében, zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. szeretlek, mint anyát a gyermek, mint méhüket a hallgatag vermek, szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fénybe a savak, ösztöneimmel belemartalak, te kedves szép alak. Lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehulnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűl veleng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet, fölföldereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod meccés alakít, miféle lélek és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankástájait, s mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Virköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok-sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy a nedőit sejtje gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi, saját dicsőségüket sosogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgóveség forró kútjain. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned. Tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt, homályló északi fényborong. Tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan, örökké valóság. Mint alvat vérdarabok, úgy hullnak el ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiált, kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy, fogadj magadba. Milyen magas-e hajnali ég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Mellékdal. Visszavonat, megyek utánad, talán ma még meg is talállak. Talán kihűl-e lángoló arc, talán csendesen meg is szólasz, csobog a langyos víz, fürödj meg, íme a kendő, törülközd meg, sül a hús, enyhítse étvágyad, ahol én fekszem, az az ágyad.
Thank you.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes Mi újság a Fotrinka utcában című meséjének 23. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Cicamicával félúton találkozott. Alig ismerte meg, mert Cicamica valami kopott, színehagyott kendőbe burkolózott.
Te vagy az Cicamica!
Kiáltott rá az utca másik oldaláról. Cicamica pisszeget. Kérlek, ne kiabálj! Nem akarom, hogy észrevegyenek! Már késő volt. Kakas Kázmér, aki az autóbuszra várakozva kapirgált a járda szélen, fülsiketítő kukorékolásba kezdett.
Kikeriki, kikeriki, itt megy az a macska, aki minden nap másoknál ebédel, kikeriki.
Cicamica bosszusan húzta be Böbét egy kapu alá. Kiállhatatlan vén kakas, naphosszat az utcán csatangol, mindent kiles és kikukorékol. Böbe érezte, hogy most kellene Cicamicának elmondania mindazt, amit Sün Sámueltől hallott. Nem tudta azonban, hogy kezdjen hozzá. Még ezen gondolkozott, Cicamica a kendőt húzogatta magán.
Olyan gondban voltam ma az öltözködéssel, fogalmam sincs róla, mit ír elő a macskadivat olyan esetekre, amikor egerekhez megyünk.
Miért mégy te az egerekhez?
Nézett rá Böbe kérdőn. Hogy miért? Ebédelni, ma egerentyűjék a sorosak. Böbének elállt a lélegzete. Nagy sokára kérdezte csak meg.
De hát, Cicamica, nem szégyelsz az egerektől enni kérni?
Dehogy nem, mondta Cicamica ingerülten, de mit csináljak, ha egyszer éhes vagyok? Ott eszem, ahol adnak. Várj meg otthon, Böbe, ebéd után majd eljátszom neked, hogyan ebédeltem egerentyűjéknél.
Böbe kedvetlenül ballagott a köcsökházhoz. Fölment a szobába, de nem nyúlt sem a babákhoz, sem egyéb játékhoz. Egyre az járt az eszében, hogy Cicamica az egerekhez ment enni, és mit szól majd Sün Sámuel, ha ezt meghallja. Később unalmában kifestette magát Cicamica bajusz festékeivel. Zöld szemöldököt és lila bajuszt kanyarított magának. Éppen az orrát készült kékre kenegetni, amikor feltárult az ajtó, és Cicamica vánszorgott be a szobába. Böbe azt sem tudta, mitől ijedjen meg előbb. Attól-e, hogy Cicamica rajta kapta bajusz festékeinek használatán, vagy attól, hogy Cicamica olyan betegnek látszott. Amint belépett, azonnal végig zuhant a kutyafejes párnán, pedig azon egyébként csak a lábát szokta nyugtatni.
Mi van vele, Cicamica?
Ugrott fel Böbe.
Ne is kérdezz, Böbé!
Zokogott Cicamica.
Tudod, mit adtak egerentyűjék ebédre? Gyertyát! Ők úgy mondták, csemege gyertya, de hát csak közönséges gyertya volt, amivel világítani szoktak.
És? Megetted? Kérdezte Böbe. Milyen íze volt?
Cicamica felzokogott.
Dehogy ettem! Nem vagyok én egér, hogy gyertyacsonkor rágódjam. Földhöz vágtam és kirohantam. Mire az utcára értem, már az egész gyűlöletes egérhad ott hemzsegett a sajtház lyukacsaiban, és kajánul cincogták utánam. Nem eszik a macska a gyertyát! Nem eszik a macska a gyertyát!
És te mit mondtál nekik?
Nem mondtam nekik semmit. Olyan méregbe gurultam, hogy elfelejtettem, mit fogadtam annak idején. Vissza akartam rohanni a sajtházba, hogy a csemege gyertya helyett őket egyem meg. De már akkor zárva volt az ajtó.
Cicamica keservesen sírt. Böbe szeretett volna neki valami vigasztalót mondani. Felajánlotta hát, hogy hoz egy üveg tejet az önkiszolgálóboltból.
Nincs pénzem!
Zokogott Cicamica.
Nekem még van annyi,
nyugtatta meg Böbe, és elszaladt a boltba. Mire visszaért a tejjel, Cicamica arról panaszkodott, hogy rettenetesen megfájdult a feje. Böbe letette a teljes üveget, és elnyargalt a patikába fejfájás elleni porért. Miután Cica-Mica megitta a tejet és bevette a port, megkérte Böbét, hogy sötétítse el a szobát. Böbe engedelmeskedett. Annyi rést hagyott csak, amennyin ő az utcára kukucskálhatott. Csend szállt a szobára, csak Cica-Mica pihegése hallatszott. Egyszerre vad kutyaugatás harsant az utcán. Vau, vau, itt nem lehet parkolni, ez az autóbusz megálló, vau, vau, vau. Cica-Mica szenvedőképpel ült fel. Szólj annak a kutyának, Böbe, hogy hagyja abba az ugatást, mert nyakon öntöd egy kancsó vízzel. Dehogy öntöm nyakon morzsát, tiltakozott Böbe. Cica-Mica erre maga fáradt az ablakhoz, kitárta, s legélesebb nyávogásával hírül adta morzsának, hogyha el nem hallgat rögtön, egy vizes kancsó repül a fejéhez. Morzsa azzal védekezett, hogy kénytelen addig ugatni, amíg az autó tulajdonosa meg nem jelenik, és el nem viszi a kocsit az autóbusz megállóból. Ez közügy! Csaholta morzsa. Vau, vau, vau! Cica-Mica megint sírva fakadt.
Megöl engem ez a szomszédság! Tönkre tesz ez a kutya!
Később mégis elszenderedett. Böbe hazament. Rossz kedvű volt, mert nem mondhatta el Cica-Micának, ami a lelkét nyomta, meg nem is játszhatott kedvére. Úgy érezte, hogy az egész napja kárba veszett. A sok szaladgálástól fáradtan bandukult hazafelé. Már látta csillogni a szerkesztőség ablakait, amikor eszébe jutott, hogy az öreg füles bagoly kérte, vigyen neki bodzateát a patikából. Visszagyalogolt hát a bodzateáért. Morzsa még mindig ugatott, mert az autó tulajdonosa nem került elő.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 23. részét Kútvölgyi Erzsébet olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
Kis tücsök, kis tücsök, minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom. Harsogón messze száll, tétovázva meg-megáll, áradón égig ér, minden éjjel elkísér. Pengenek dallamok, réten át a ballagok, halk zenék évszaka, tiszta nyári éjszaka. Minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom. Harsogón messze száll, tétovázva meg-megáll, áradón égig ér, minden éjjel elkísér. Pengenek dallamok, réten át a ballagok, halk zenék évszaka, tiszta nyári éjszaka.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság művészetéről szóló elmélkedését folytatja Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa.
Az imádság művészete sorozatában most a kérő imával szeretnék foglalkozni. A kérő ima a legősibb ima forma, hiszen az emberiség megtapasztalta, hogy milyen gyengék és törékenyek vagyunk, és hogy az Istentől függ az egész életünk, s látjuk az egyéni, akár a közösségi életünkben a sok betegséget, a bajt, a konfliktust, a háborúkat, járványokat, a különböző harcokat, akár családi szinten, akár közösségi szinten, országok között, annyi baj és nehézség van, aminek nem vagyunk az ura. És amikor belátjuk azt, hogy mi tehetetlenek vagyunk, akkor a tehetetlenségünkben az Istenhez fordulunk, és azzal a hittel, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Az ő hatalma és szeretete mindent felülmúl. Ő mindent meg tud adni, meg tud akadályozni, ő meg tudja változtatni az egész életünket. Ezért az Istenhez fordulunk. Ebben benne van az alázatosságnak a lelkülete is, hiszen az alázatosság az a helyes önismeretet jelenti. Elismerem, hogy tehetetlen vagyok. Elismerem, hogy az Istentől függ az egész életem. És elismerem az Istennek a nagyságát. Persze, amit tudok, meg kell tennem. Amit tudok tenni önmagamért, másokért, a közösségét, mindent meg kell tennem az imádság mellett. Ez nem egy passzivitást jelent, de amikor megérzem a határaimat, akkor az Urat megszólítom, és kérem a segítségét, hogy mentsen meg, valaminek legyen vége, akár egy járványnak, háborúnak, öldöklésnek, valami szűnjék meg, vagy az Isten adjon valamit. Például, amikor aszály van, amikor valamilyen természeti katasztrófa van, az Úr adjon esőt, vagy valamit szüntessen meg. Mindig megfogalmazzuk, hogy mit kérünk tőle. Az Ószövetségben rengeteg ima van, amit megfogalmaznak az emberek. Akár ott van a Zsoltárokban is, nagyon sok kérés elhangzik az Isten felé. Különböző formában, de megint emberek fogalmazzák meg az Isten felé, hogy mire van szükségünk, és hogy az Úr adja meg azt nekünk, nekünk, vagy az egész közösségnek, vagy az egész világnak, hogy valamit szüntessen meg. Amikor Jézushoz mennek az emberek, Jézus többször megkérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled? Ezért a kérő imának az egyik nagyon fontos jellemzője, hogy fogalmazza meg azt, hogy mit kérek, vagyis a kérés. Érdemes ránézni erre a témára azért is, mert amikor ezt a kérdést felteszem valakinek, hogy Jézus most azt kérdezi tőled, mit akarsz, mit tegyek veled? A legtöbben nem tudnak válaszolni. Gondolkodnak rajta, de hát most mit kérjek? Még másnak csak-csak tudnék, de most magamnak minek? Olyan problémám nincsen, ami van, azt meg nekem kell úgy is megoldani. Sokszor erre az emberek nem tudnak mit válaszolni. A vakoldus ezt válaszolja, Uram, add, hogy lássak. Ő nagyon röviden, tömören megfogalmazza, hogy mit kér az Istentől. Világosan megfogalmazza, hogy mire van szüksége, és ezt elmondja az Istennek. A gyógyítás elbeszélésekben ezek a kérések elég röviden vannak megfogalmazva. Azért, mert nem különböző magyarázattal kell meg, mi lenne, ha meg jó lenne, de úgysem adod meg, nincs benne semmi fölösleges, csak egyenesen, világosan a kérést, mire van szükségem. És utána persze Jézusra bízzák, hogy ő azt megadja, vagy nem adja meg. Önmagában az nekem nem jár, de kérem az Urat, és hiszek abban, hogy neki van hatalma, hogy ezt megtegye. Ha a kéréseket nézzük, a kéréseknek van hierarchiája. A kérés hierarchiája ebben a kontextusban azt jelenti, hogy mit kérek az Istentől. Például kérhetek valamilyen kényelmi szempontot, kérhetem azt, hogy valaki a munkaerő menjen el, vagy legyen kényelmesebb az életem, lehet ilyen apró dolgokat kérni is. Persze vannak, amikor azért imádkozunk, hogy valaki gyógyuljon meg, de a legfontosabb kérés ebben a hierarchiában, amikor valakinek az üdvösségért imádkozom. Hiszen az Istennek a legfőbb akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Ezért, amikor megfogalmazom ezt akár másokért, akár saját magamért is, Uram, add meg az üdvösséget ennek és ennek az embernek, Uram, látod, hogy milyen nyomorútól él, milyen súlyos bűnei vannak, Kívülről úgy tűnik, hogy nem akar megtérni, és kérlek, Uram, add meg, hogy megtérjen, és add meg neki az üdvösséget. És persze az üdvösség kéréséhez szorosan hozzákapcsoljuk a megtérést is. Add, hogy megtérjen és üdvözüljön. A megtérés azt is jelentheti, hogy lehet, hogy valaki az utolsó pillanatban ki tudja mondani azt, hogy Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Ez már elég az üdvösséghez. És azért imádkozom, hogy Uram, add meg ennek az embernek, hogy nem tudom, mikor lesz az utolsó órája, vagy mi lesz vele, de add meg, hogy ezt ki tudja mondani élete végén, és mindenképpen üdvözüljön. Ez az első és a legfontosabb kérés, amit akár másokért, magunkért meg tudunk fogalmazni. A következő hasonló ehhez, amikor nem csak valamit kérünk, hogy az Isten adja meg nekünk, hanem azt kérjük, hogy őt magát adja nekünk, vagyis magáért a kapcsolatért imádkozunk. Például, amikor azt mondom, hogy Uram, add meg nekem azt, hogy egyre jobban megismerjelek és szeresselek. Azt hiszem, hogy érzelmileg távol vagyok tőled, és ezért nem tudlak szeretni. Add meg, hogy szeresselek téged. Kérlek, töltsd be az életemet. Kérlek, érítsd meg az érzelmeimet is. Tudom, hogy önmagában nem ez a legfontosabb, de számomra nagyon fontos, hogy legyen közöttünk érzelmi kapcsolat is. Uram, kérlek, add meg, hogy a kapcsolatunk növekedjen, hogy egyre jobban bízzak benned, egyre jobban szeresselek téged, egyre jobban megtapasztaljam a te hatalmadat, a te dicsőségedet, és azt, hogy mennyire szeretsz engem. Uram, kérlek, add, hogy a kapcsolatunk erősödjön, és egyre mélyebb szeretett kapcsolattá váljon. Ez, nem tudom hányan szoktak ezért imádkozni a kedves rádióhallgatók közül, de ez az imádságban egy rendkívül fontos rész, hiszen itt nem valamit kérek, hanem magát, az Istent, a szemét kérem. És hangsúlyozom, hogy az imádság az nem azt jelenti, hogy valamit elmondok, hanem az imádságnak eszközjellege van, de a lényege és a célja az Istennel való mély bensőséges szeretet kapcsolat. Ami persze jár a bizalomnak a növekedésével is, de ez a célja. És most ezt fogalmazom meg egyértelműen, hogy a kapcsolatom így erősödjön. Persze ezt nem csak magam számára kérem, hanem kérem például a szeretteim számára is. Uram, add meg a férjemnek, feleségemnek, gyerekemnek, unokáknak, szüleimnek, barátomnak, bárkinek. Uram, látszik, hogy milyen jó szándékú ember, de távol érzi magát tőled. Uram, érintsd meg a lelkét. Add meg, hogy elkezdjen imádkozni, és elkezdjen téged szeretni. Add meg neki, hogy te legyél számára a legfontosabb, hogy imádjon és rajongva szeressen téged, és megtapasztalja te szeretetedet. És ezért imádkozom, ezt kérem a szeretteim számára, meg persze minden ember számára. És itt a kéréseknek a hierarchiája látszik, hogy mi a legfontosabb. Üdvösség, megtérés, az Istennek a személye, a vele való kapcsolat, és utána következnek az egyéb kérések. És ezek is fontosak, hogy valaki meggyógyuljon, az élete megváltozzon, utána lehet, hogy valakinek a vizsgája sikerüljön, valami jó menjen az életében. Imádkozunk persze, hogy a szentség gyümölcsözőek legyenek, például akár a bérmálás szentsége, a házasság szentsége, hogy hűségesek legyenek. Ezek mind-mind nagyon fontos kérések, hiszen egész emberi életeket meghatároznak. És ha menjünk lefelé a hierarchián, ott vannak már a különböző dolgok, hogy mi hogy sikerüljön, vagy a kényelmünkért imádkozunk, és persze az Úr mindent meghallgat, csak hogy mit, hogyan ad meg, hát azt nem tudjuk, de ha magáért a kapcsolatért imádkozunk, akkor abban minden benne van. És Jézus bátorít is bennünket, keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Vagyis amikor őt keressük, és ő lesz az örömünk, akkor minden más megadatik nekünk. És innentől kezdve például, ha szentek életét nézzük, az ő imájukat, akik nagyon közel voltak az Úrhoz, emberségben, hitben, érzelmileg is, a kérő imáik megváltozott. Ők már sokszor nem imádkoztak ilyen kényelmi szempontokért, hanem azt kérték az Úrtól, hogy akár még a szenvedés is legyen az osztály részük, csak Jézushoz közelebb kerüljenek. Például, hogy megszeressék a keresztet, megszeressék a szenvedést, hogy Jézus a sorsközösséget vállaljanak, és egyre közelebb kerüljenek hozzá. Ezért nézzük meg a kéréseinket, miért szoktam én imádkozni, mi a kérésemnek a hierarchiája, és ez alapján súlyozom az imáimat, és fogalmazzam meg röviden és tömören. Jézus kérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled, és fogalmazzam meg azt, ami számomra a legfontosabb, és így kérjem hittel az Úrnak a segítségét.
Kedves hallgatóink, az imádság művészetéről szóló elmélkedését folytatta Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánusa. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,